Egyetlen egy bibliai verset szeretnék felolvasni, az Efézus 4:13-at. Az új fordításban ez így hangzik: míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságára. Lassan már egy évtizede új fordítást olvasok, de mégis ez a vers számomra a Károli nyelvezetében rögzült, amelyik úgy hangzik, hogy még eljutunk mindnyájan együtt az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kormértékére. És most ennek a fogalomnak megfelelően fogok beszélni. Mindenképpen a nagykorúság és az érettség tulajdonképpen szinonim fogalmak. Ebben a hónapban végigvesszük a havi témánk az, hogy Jézus Krisztus ma a globalizált világ Jézusa. És nekem az lenne a feladatom, hogy egy újkori mítoszról beszélek, ami így hangzik, hogy a fejlődés. Biztos, hogy találkozunk nagyon gyakran azzal a jelenséggel, hogy mindig, különösen a híradástechnik vagy technikai dolgok vonalán, hogy minden évben kijön valami új. Valami olyan, amit el se tudtuk képzelni, hogy egyáltalán lehetséges. Emlékszem arra, amikor én, aki teljesen oda voltam a gyönyörűségtől, hogy egyszer csak tudtam magamnak venni egy videó lejátszót, amikor egyszer a főiskola, ezután pár hónappal a főiskola udvarán megláttam valamelyik diáknál egy ennél kisebb szerkezetet, lógott, és a fülhallgató volt rajta, és hát felfogtam, hogy zenét hallgat, és emlékszem még rá, riadtan kérdeztem a Margittól, hogy mi ez. Mondta, hogy jó, ez egy MP3-as lejátszó. És hosszú ideig nem tudtam megjegyezni, hogy mi az, hogy MP3, azóta már van MP4 is, sőt, nekem is van MP4-em. De mindez olyan 8-10 év leforgása alatt történt. És az ember érzi azt, hogy van valami olyan fejlődés, különösen a számítástechnika vonalán, ami egyrészt követhetetlen, másrészt riasztó. Mi is hát a Szentírás gondolkodása a fejlődésről? Mindenekelőtt azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a fejlődés az az élet belső törvénye. Megszületik egy gyermek, és gyönyörködünk a fejlődésében, nagyon aranyos csecsemőként, de teljesen kétségbe vagyunk esve, hogyha nem gyarapodik a súlyában megfelelően, ha nem áll fel időben, ha nem kezd el beszélni. A unokahúgomnak a kisfia 2,5 éves koráig nem beszélt, és hát a bölcsész anyuka teljesen kétségbe volt esve, pedig hát ő aztán igazán állandóan beszélt a gyerekének, aztán a gyerek egyszer csak megszólalt teljes, a kisfiú megszólalt szinte teljes mondatokban, addig halogatta. De hát, ha nem fejlődik, nem tud egyre több szót, kifejezést, akkor a szülők kétségben vannak esve jogosan. A fejlődés az élet velejárója. És tulajdonképpen örülünk és üdvözöljük is a fejlődést. Mert a fejlődés az embernek adott alapprogram. Már többször beszéltem erről az idén, arról a bibliai parancsról, amit Isten az embernek az Édenben adott, hogy művelje és őrizze a teremtettséget. És ebben a művelben benne van az, hogy fejleszd a benne lévő fejlődési potenciálokat, fejlődési lehetőségeket. Kell élj, bontakoztasd ki. A fejlődés önmagában nem rossz, hanem egy Istentől az emberbe és a természetbe beleprogramozott parancs, feladat. És ugyanakkor ott van az őrizd parancsa is, ami azt jelenti, hogy védd meg, tartsd meg, amire eljutottál. És ez a két parancs kiegészíti egymást. Az egyik azt mondja, hogy menj előre, mindig lépd át a tegnapot. De a másik meg azt mondja, hogy de vigyázz, védd meg az értékeidet. Menj előre, de a régi dolgok megőrzése árán. most először tűnt fel, hogy úgy látszik, valamiért sokat kell nekem foglalkozni a művelés őriz gondolatával, hogy ez két egymásnak feszülő, de egymást kiegészítő isteni parancs. De megjelenik ennek a művernek, és őriz meg a feszültsége sokszor generációk között is. A fiataloknak arra van hajlamuk, hogy fejlődj, és elvetni, sokszor lerombolni mindazt, ami régi. Én emlékszem arra még, amikor rám néztek riadtan, hogy mennyi mindent mondtam elavultnak, mennyi minden léptem át a fejlődés jegyében, és most már én nézek másokra riadtan. És mondom azt, hogy állj lassabban, ne pusztítsunk el értékeket, akár csak épületekben, hányan sírunk azon, hogy gyönyörű budapesti régi épületeket rombolnak le azért, hogy betoncsodákat építsenek. Ott van ez a feszültség generációk között, de sokszor ott van emberi mentalitásban is. Az egyik inkább arra hajlamos, hogy újít, a másik inkább arra hajlamos, hogy megőrizzen. Sose felejtem el Magdi néninek egy mondatát egy adott szituációban, amikor valaki újított, és Magdi néni nagyon bölcsen azt kérdezte tőle, hogy mondd, ez most új, vagy jobb? És ez a mondat, hogy egy életre ott maradt az agyamban és a szívemben, mert azt a jogos kérdést tette fel, hogy ez valóban fejlődés, vagy csak újítás? Ténylegesen előbbre mozdított ez valamit? Nagyon fontos, hogy ez a bibliai parancs mindig egyensúlyba legyen. Mert ha az egyik oldal felborul, túlsúlyba kerül, ott az életnek a harmóniája bomlik fel. Rettenetes lenne, ha nem lenne fejlődés. De az is rettenetes lenne, hogy az is rettenetes, amikor a fejlődés nevében nem őrzünk meg valós értékeket, már elért eredményeket. Édesapám, aki nemrég töltötte be a 79. életévét, mindig azt mondja, hogy gyönyörű korszakban élt, persze végigélte a II. Világháborút, meg 56-ot, meg sok minden, de így jellemzi ezt a korszakát, hogy amikor kisfiú volt, állomásfőnök volt az édesapja, és tanyán nőtt fel lényegileg, akkor láttak egy léghajót, elkezdtek szaladni utána, mondta, hogy melyik dűlő, melyik domb tetejére felfutottak, és még hosszan látták azt a léghajót. Ma pedig, ha meghall egy repülőgépet ott, akkor tudja, hogy arra kell nézni, mert hát a hangsebességgel egyenlő mértékben mennek a repülőgépek, és azt mondja, hogy ez az óriási fejlődés, amit, és azt mondja, hogy gyönyörködik benne, vagy. Ő még petroleum lámpánál tanulta az ABC-t, ma pedig az éjjeli szekrényen egy olyan digitális óra van, ami 7 színben változtatja a színét, és hol az órát, hol a szobahőmérsékletet, hol a napszakot, meg még nem tudom, mit jelez ki. Fejlődés és megőrzés. Bármelyik túlsúlyba kerül, az élet egyensúlya bomlik fel. És nagyon sokan mondják azt, hogy a mi századunkra, a 20. és 21. századra a fejlődés kerül túlsúlyba, és elveszítünk olyan értékeket, amelyek a civilizációnkat megmentené. De ez a fejlődés és őrzés feszültsége, ez nem idegen a keresztény történelem számára sem. Gondoljunk csak az apostolok korára. Jézus Krisztus működésével, halálával és feltámadásával valami egészen új kezdődött. Az Isten élete berobbant ebbe a világba. És ez a robbanás embereket megváltoztatott. Az első keresztények élete kirobbant a régi keretek közül. Emberek új életet kaptak, bűnbocsánatot kaptak, üdvösség bizonyosságot kaptak. megértették, hogy nem a cselekedeteik, hanem Jézus kereszt haláláért fogadja el őket Isten. Micsoda új hír volt ez. És nőtt a gyülekezet. Valóban fejlődtek. Lelkükben is, de létszámukban is. És mit olvasunk az Apcsel 15-ben? Hogy ott van a másik pólus, hogy azt mondják, hogy szép-szép. De hát azért itt meg kéne őrizni az alapokat. Voltak, akik egészen meg akarták ezt a fejlődést gátolni, és azt mondani, vagy keretbe zárni, és azt mondani, hogy meg kell tartani a zsidó törvényeket. Jóhoz ragaszkodtak, vagy értékhez ragaszkodtak. Mások meg azt mondták, hogy nem. Krisztusban egészen új jött el. Ennek a feszültsége ott van már az első keresztények között is. És ennek a feszültsége érintette meg Pált is. És olyan érdekes, hogy Pál, amikor azon gondolkodik a Galata levélben, és az Efézusi levélben, és többi levélben, hogy mi a helyes keresztény magatartás. Mint lelki vezető, mint lelki gondozó, mint előjáró, mint apostol, milyen lelki magatartást javasoljon, várjon el a gyülekezet tagjaitól, akkor ő most, hadd mondjam így, egy új fogalmat vezet be. Nem azt mondja, hogy fejlődés, meg megőrzés, hanem azt mondja, hogy érettség, érett férfiúság, felnőtt kor. A Krisztus teljességével bővölködő élet. Biztos sok éretlen embert látott Pál. Nagyon sok minden formája egy ember gondolkodását, és el tudom képzelni, hogy mire Pál leírja ezt a mondatot, hogy még eljutunk mindnyájan, testvéreim, az érett férfiúságra. Emögött a mondat mögött sok keserves csalódása lehetett. Sok éretlen embert látott. Korintusban, ahol azt mondták, hogy ez a hír járt, hogy én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé. Éretlen emberek. Én meg Krisztusé. Éretlen emberek, akik embereket magasztalnak, vagy embereket tesznek lejjebb, és valahogy nehezen látják meg az ember mögött ott álló Istent. Mennyi éretlenséggel kellett Pálnak megküzdenie. De azok között is, akiket munkatársául fogadott, akik lelkesen elindultak vele. Ott van egy Márk, aki elmegy vele és Barnabással a missziói útra. Aztán ott hagyja őket. Mert valahol éretlenül nem mérte fel, hogy mire vállalkozik, és nem tart ki. Ez lényegében Pál és Barnabás konfliktusának a mozgatója. De Pál érettségére utal, hogy ezt a Márkot pár év múlva aztán visszafogadja, sőt azt írja le a levelében, hogy nekem nagyon hasznos. De mennyi éretlenséggel találkozott még a saját apostoltársai között is? Meg is rója, azt hiszem a Galata levélben Pétert, aki a pogány misszió kezdetén ott van. Ő az, aki belép Cornélius házába. Ő a legelső, aki átéli, hogy az üdvösség a pogányoké is, aki kételen kimondani ott, hogy hát eltíthatjuk mi a víztől ezeket, akik a szent lelket kapták. Hát dehogy akarok én Isten lelke ellen munkálkodni, mondja Péter. Aztán egy másik szituációban már elkülönül a pogány keresztényektől, és a zsidókkal együtt eszik. Péter, aki hol itt áll, hol ott áll. Mennyi éretlenséggel találkozhatott Pál, ameddig megfogalmazza, mint követendő keresztény mintát, ezt, hogy még eljutunk mindnyájan az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Mi is hát az a keresztény jellem, ami felé nekünk törekedni kell? Pál itt az érettségben Krisztus teljességét mutatja fel. Jézus Krisztusról mondja azt a zsidókhoz írt levél, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És ez sejtetni engedi azt is, hogy Jézus személyiségében is történt egy érettség. Ott nem a bűn kérdés volt kérdés, mert ő a testet öltött Isten. De mindenképpen történt egy fejlődés. amire Pál, amit Pál azt mondja, hogy az érettség a Krisztus teljessége. Nagyon nehezen megérthető igerész ez. Nyilván sok-sok szintje van annak, hogy mit is jelent a Krisztus teljessége. Mi volt Jézus Krisztus személyiségében az az érettség, amit Pál szeretne felmutatni? Én magamnak így fogalmaztam meg, hogy meghajlás Isten előtt, az Isten akarata előtt. Szintén Pál írja azt egy másik helyen, hogy Mózesre utal, hogy az Isten dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk. És ebben benne van egy egyszeri történet, hogy Mózes volt az, aki belenézhetett az Isten arcába, és nem halt meg. De ez olyan annyira sugárzóvá tette őt, hogy leplet kellett borítani az arcára, ismerjük ezt a történetet. De Krisztus is belenézett az Isten arcába. Belenézett ott a Gecsemánéban, ahol kimondja azt, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ahol az ő örök titok, hogy Jézus Isten és emberi oldala hogy találkozik, de ahogy neki is meg kellett küzdenie a halállal. És vannak, akik úgy gondolják, hogy nem alapvetően a halál félelemmel, hanem azzal a ténnyel, hogy a halálával magára veszi az ember bűnét. Hadd kérdezzem így, hogy bele szoktunk-e nézni az Isten arcába? Mert Jézus Krisztus kereszt halála óta ez mindnyájunk lehetősége és kiváltsága. Nemrég kaptam egy e-mailt, amiben egy ismerősöm leírja, hogy sok-sok nehezen ment át, míg végül oda jutott, hogy amikor már egyszer elaludt a családja, akkor letérdelt a konyhájába, és nem így fogalmazott, de ez volt a lényeg, és belenéztem az Isten arcába. És szóba álltam mindazzal, amivel eddig nem akartam szóba állni. Amikor a lelkünk találkozik az élő Istennel. És lehet Bibliát olvasni, gyülekezetbe járni, imádkozni anélkül, hogy szembenéznék az Istennel. Mikor nem szoktunk mi a másikra nézni? Vagy ha nagyon sürgős, és belül el vagyunk valamivel foglalva, vagy ha haragszunk valakire. Így nem tudom, hogy ismerjük-e ezt a belső magatartásunkat, hogy ha haragszom valakire, akkor úgy nehezen nézek rá. Meg a szemébe is nehezen nézek. Vagy, ha valaki ellen vétettem. Édesanyám szokta azt velünk csinálni gyerekkorunkban, amikor érezte, hogy valami baj van, hogy azt mondta, hogy na gyere ide, látni akarom a szemed. Nézz rám. Az Isten és ember kapcsolatában, tudom, hogy ez nagyon antropomor, de van egy ilyen, hogy Isten azt mondja, hogy gyere ide, nézz rám, látni akarom a szemed, ne fuss tovább. Ne fuss tovább a kérdéseiddel. Ne fuss tovább talán a duzzogásoddal. Nézz bele az arcomba. Mert a megváltásban Jézus ezt hozta el, hogy az Isten arcát, az Isten dicsőségét, az Isten lényét, az Isten valóságát fedetlen arccal szemlélhetjük. Azt mondta ez a kedves ismerősöm, hogy én ott világosságot kértem Istentől azon az éjszakán, és nagyon aranyosan hozzáteszi, de nem ennyit, mint amennyit kaptam. Mert ott a konyhakövön egyszer csak elkezdtem látni teljesen másképp a dolgokat. És azt mondta, hogy hát kellett nekem. És aztán persze leírja, hogy kellett. Mi jellemzi a Krisztus teljességével ékeskedő formértékét, az érett keresztény embert? Az egyre teljesebb világosság. Önmagára nézve is. A dolgaira nézve is. A viszonyulásaira nézve is. A motivációira nézve is. Az egyre teljesebb világosság. Az ő dicsőségét szemlélve elváltozunk. Nem könnyű folyamat ez. és sokszor menekülünk előle. De az érettség útja ez. Mi jellemezte Krisztus személyiségét? Az, hogy egyre teljesebb szabadságot tudott adni másoknak. Gondoljunk végig, ha már a Getsemáni kertre utaltam, azt az éjszakát. A Getsemáni kert előtt volt az utolsó vacsora. Ott ült azzal, aki el fogja őt árulni. Aki meg fogja őt tagadni. És a többivel, aki el fog futni. Gondoljunk csak bele ebbe a szituációba, mi hogy vacsoráznánk azzal együtt, aki az egyik már elárult 30 ezüstpérdére egy rabszolga áráért, a másik meg fog tagadni, nagyon azt gondolja, hogy nem, nagyon biztos magában, de hát ismerjük, meg fog tagadni. A többiek nem tudnak más tenni, mert el fognak futni. Jézus szabadságot adott a környezetének. Most hadd mondjam így, nagyon mai, meg sok finomításra szorulna, mindenki az lehetett mellette, aki igazából. Mert az segít rajtunk. Nem az, hogyha egy viselkedést erőltetünk magunkra, hanem ha azok lehetünk, akik vagyunk, és kiderülhet rólunk a valóság. Ezekről a tanítványokról kiderült. De meg is gyógyult egy kivételével, Júdás kivételével. Mert találkozhattak nem csak a maguk valóságával, hanem a feltámadott Krisztus valóságával. Mi jellemzi az érett embert? Olyan érdekes, hogy Pál ezt mondja, hogy még eljutunk mindnyájan. Az érett embert az jellemzi, hogy tud együtt munkálkodni másokkal. És ez nem könnyű. Még együtt lakni se könnyű. Pár hétig együtt laktam a kedves barátnőmmel, és egyszer csak azt vettem észre egy egyik reggel, hogy hát valami feszültség van közöttünk, és kezdtem, hogy mi? Semmi, bemegy a szobába, becsukja az ajtót, és nem értettem, és hát tetszenek ismerni, kicsit buldog természetem van, mentem utána, és hát kiderült, hogy már napok óta azon rágja magát, hogy a konyhájában én nem oda rakom a szivacsot, a fürdőszobájában én valamit mást csinálok, és ő valóban egy sokkal precízebb ember, mint én. És ott jöttem rá, hogy még nekünk is nem is olyan könnyű együtt lakni. És akkor mondtam neki, hogy jó, gyere, mutasd meg, hova kell raknom a szivacsot. Oda fogom rakni, megígérem. És mutasd meg, hova kell rakni a szappant, próbálom úgy rakni. Nem mindig sikerült. De ez csak egy kicsi és nagyon emberi kép arra, hogy mennyire nehéz együtt munkálkodni. Együtt dolgozni. Mert mindegyiknek más az elképzelése, munkatempója. Jézus a testet öltött Isten, maga mellé vett 12 embert, akik között volt nagyhangú, volt gyáva, volt pénzsóvár, volt olyan, akit ma úgy hívnánk, hogy terrorista, mert az egyik zélóta volt, ami gyakorlatilag egy palesztin terrorszervezet. Volt csendes, melankólikus. És együtt munkálkodott 12 emberrel. És olyannyira együtt munkálkodott, hogy ez a csődöt mondott 12 ember, 11 emberrel folytatta a maga munkáját, halála és feltámadása után. Az újkor egyik nagy mítosza a fejlődés. És miközben a fejlődés egy isteni parancs, Pál egy másik utat, vagy egy ezt kiegészítő utat javasol, az érlelődést. Olyan jó lenne magunktól megkérdezni, hogy érett emberek vagyunk-e. Ahogy elnézem magunkat, a személyi igazolványunkban már garantáltan mindegyikünknél az van, hogy nagykorú. Talán, ha itt van Áron, neki még nem. De vajon a lelki személyi igazolványunkban mi van? Tudjuk-e újra és újra Isten dicsőségét Krisztus arcán szemlélni, belenézni az Isten arcába, és nem futni el tőle. Van egyre nagyobb világosságunk önmagunkra, a dolgainkra, a feladatunkra, a küldetésünkre, a másik emberre nézve. Tudunk-e szabadságot adni a másiknak? És tudunk-e együtt munkálkodni másokkal? Az érett emberekkel jó együtt lenni. Jó együtt munkálkodni. Ez az ismérvük. És olyan jó lenne, hogyha a mi gyülekezetünkre ez lenne jellemző, hogy minél több érett ember van itt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, hadd valljam meg a saját éretlenségemet, és hadd valljuk meg az éretlenségünket. Talán tudunk fejlődni, de annyi minden akadályoz abban, hogy a veled való kapcsolatunk ilyen legyen, hogy a te arcodat, a te dicsőségedet fedetlen arccal szemléljük, hogy bele tudunk nézni az arcodba, hogy meg tudunk pihenni, hogy nem futunk el az ott nyert világosság elől. Könyörülj rajtunk, hogy ilyen emberekké lehessünk. És könyörülj rajtunk abban is, hogy olyan emberek legyünk, akik felelősséggel szabadságot adnak a másiknak, akik nem kényszerzubbant húznak rá a másikra, hanem hagyják, hogy az kibontakozzon, akkor is, ha az csődöket és kudarcokat jelent. És Uram, mindegyikünknek könnyebb egyedül munkálkodni, és ugyanakkor mindegyikünknek nehéz egyedül lenni. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk másokkal együtt előre menni. Amen.